A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, és az iskola fenntartásról volt szó a hírek előtt. Ugye, hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor az állami intézmény fenntartás eredeti célja, megfogalmazott célja, az az esélyegyenlőség volt, tehát, hogy ne legyen a szegény önkormányzatnak úgymond szegény iskolája, a jobb feltételekkel rendelkező, úgymond gazdag önkormányzatnak meg gazdag iskolája. Hogyan látja, vagy egyáltalán mi a Nemzeti Pedagógus Kar tagjainak a tapasztalata? Közelebb kerültünk mindehhez a célhoz? Az esélyegyenlőséghez?
Az esélyegyenlőséghez annyiban feltétlenül közelebb kerültünk, hogy olyan jellegű problémák, olyan számban, amelyek valóban azoknál az önkormányzatoknál előfordultak, akik működési problémákkal küzdöttek, tehát nem tudták azt a pénzt kigazdálkodni, ami kellett a település működtetéséhez, ott ezek megszűntek. Tehát olyan jellegű bérelmaradások, amelyek korábban voltak, ilyenek nincsenek. Nagyon kis ideig volt, akkor sem bérelmaradás, hanem bizonyos megbízási díjak, pótlékok esetleg elmaradtak, de ez biztos, hogy rendeződött. Az, hogy az épület felújításra hogyan és miként futja, ez nyilván megint változó. Az biztos, hogy vannak térségek, és vannak települések, vannak iskolák, amelyeknél korábban jobb lehetőségek voltak. Ezek a tehetősebb önkormányzatok, akik szívükön viselték az oktatás sorsát, azt gondolom, hogy sokat tudtak tenni egy adott iskola helyzetéért. Míg egy másik településen, ahol esetlegesen nem volt lehetőség semmilyenre, ott nem is tudtak mit csinálni az iskolát. Tehát ilyen értelemben közelebb kerültek. Mi nyilván azt szerettük volna, hogyha nem feltétlenül egy ilyen nagyon összenyomós dolog miatt lesz esélyegyenlőség, hanem a rosszabb helyzetben levő intézmények fel tudnak zárkózni a jobb lehetőségekkel rendelkezőknél, és reméljük, hogy alapvetően amikor lesz erre lehetőség, akkor így is fog kinézni a helyzet.
El is érkeztünk talán a legfontosabb területhez vagy kérdéshez, jelesül ahhoz, hogy mit is tanítanak a pedagógusok, és mit is tanulnak a diákok, és akkor talán itt most már kitérhetünk az új nemzeti alaptanterv vitairatához vagy munkaanyagához is. De utaltam én arra, hogy a tanévkezdéshez kapcsolódóan, és hát beszéltünk is erről részletesebben, a Nemzeti Pedagógus Kar is készített egy helyzetértékelést, és ha jól idézem, ebben én kiírtam egy-két gondolatot, ebben az olvasható például, hogy a magyar köznevelési rendszer jelenleg egy komoly paradigmaváltó krízist él át, a poroszos iskola és a 21. századi kihívások között egyre súlyosabb az ellentmondás. Tehát akkor ebből az elemzésből azt szűrhetjük le, hogy többnyire azért meg ez a régi vágású ismeret központú iskola jellemző Magyarországon, ami az új kihívásoknak nehezen vagy nehézkesen tud megfelelni?
Én azt gondolom, hogy bármilyen probléma is lenne egyébként ezt bevallani, vagy nehéz szembenézni önmagunkkal is, de gyakorlatilag azért nagyon nagy különbség a mostani pedagógiai módszereink között. Beleértem magamat is ebbe, és a 30 évvel ezelőtti között nem nagyon van. Ha azt nézzük meg, hogy ma
ez
már...
Ez rossz hír azért.
Igen. Ugye az a helyzet, hogy jelen pillanatban továbbra is akár az érettségin, ami egyben a felvételi is, elsősorban azért tudást, ismeretet várnak el, és nem változott oly mértékben meg ez, hogy rákényszerítse a pedagógus társadalmat arra, hogy valóban a készség, a képesség fejlesztés legyen a legfontosabb feladata. Egyébként én úgy érzem, hogy ez
az a bizonyos kompetencia alapú oktatás, vagy ezek felől közelítő oktatás, mert ugye, ha megnézzük az elmúlt évtizedek hazai oktatás történetét, akkor leegyszerűsítve itt két pedagógiai iskola, vagy két nagy pedagógiai szemlélet küzd egymással, vagy áll szembe egymással nemzeti alaptantervek sorozatán keresztül. Az egyik az, aki a hagyományos oktatás és a lexikális ismeretanyag megszerzését, átadását tartja fontosnak, és a másik, aki pedig a kompetenciák felüli oktatást részesíteni inkább előnybe.
Én nem akarnám harcnak feltüntetni ezt, nem az arányokon van a kérdés. Tehát azt gondolom, hogy mindenkit tudja azt, hogy nem lehet csak ismeretet átadni. Egyébként a pedagógus presztízs maga azért is szorul picit háttérbe, mert azt gondolom, hogy valóban abból az időszakból, mikor sokkal több adat volt kevesebb ember kezébe, akkor könnyebben lehetett kivívni valamiféle tiszteletet ezzel. Ma már nagyon sok lehetőség van azok beszerzésére, egyébként tévutak beszerzésére is természetesen, de visszatérve ide szerintem az a kérdés, hogy milyen arányban valósul ez meg. Tehát mi azt gondoljuk, és ezt le is írtuk korábban, hogy valóban szükség van bizonyos paradigma váltásra, meg kell határozni azt a közminimumot, ami valóban esetleg adatok, ismeretekre épül, de egyébként a tanításunk során a legfontosabb az, hogy mikor tanítunk, hogy történelmből tanítunk egy eseményt, akkor az, hogy alakult, minek a hatására alakult ez ki, és egy közös munka, egy tevékenykedtető foglalkozás legyen egyébként a Nemzeti Alaptanternek az egyik legjobb része szerintem a vezetésben az, mikor az aktív tanulásról beszél. Tehát a gyerekek nem csak befogadók, nem úgy történik egy óra,
hogy nem az a klasszikus frontális oktatás, hanem ez van. Egyfajta csoportmunka legyen.
Így van. Egyébként ugye beszélünk sok minden a gyerekeket, óhatatlan a külvilág picit formálta, sokkal lüktetőbb életet élnek, sokkal másképp alkalmazkodnak dolgokhoz, más szoktak meg. Ha az iskola ettől nagyon messze esik, tehát én beszélek 45 percig, ti hallgattok, jegyzeteltek, aztán megtanultok, akkor ez számukra biztos, hogy nem lesz elég hatékony. Ráadásul nem válik a vérükké. Nem alakulnak ki azok a készségek, képességek, amik szükségesek lesznek, bárhova is kerüljenek. Tehát mi azt mondtuk, és ezt szeretnénk, hogy e felé alakuljon át a rendszer, hogy a közismeret egy bizonyos szint felett, bizonyos alapok felett, inkább arra legyen jó, hogy fejlessze ezeket a készségeket. Mindenki aktív részese legyen a tudás megszerzésének, akár is, hogy felkészül, akár is, hogy ott együtt dolgozik, mert ráadásul ez alakítja ki azokat a készségeket, amiről a munkaadók mostanában beszélnek, hogy ezek a legfontosabbak számukra. Hiszen, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a jelen vagy a közelmúlt iskoláját a munkaerőpiacsal, akkor azt látjuk, hogy az iskolában egyedül kell megoldani a dolgot, egyedül kell megírni a dolgozatot az érettségén is, tehát az iskola idomul a végső kimenethez, míg a munkahelyeken azt mondják, hogy oldjátok meg ezt a dolgot, akár közösen. Az iskolában lehetőség szerint ne használjunk segédeszközt, egyedül a kutfődből meg. Minden segédeszközt használjál, mindent vessél adba, hogy megold azt a problémát. Tehát ha nem e felé mennek el az iskolák, és nem vállalják azt, a kerettanterek készítői majd, hogy leadnak a tananyagból. Kevesebbet kell, de az legyen a sajátunk, legyen a miénk, értsük, hogy mi azon, és ne múljon el egy hónap múlva, ha nem hallunk róla, akkor ne felejtsük el az egészet. Akkor bizony azt gondolom, hogy amellett kell dönteni, hogy kell egy közminimum, kellnek adatok, levessel lehet készíteni alapanyagok nélkül, de alapvetően az a legfontosabb, hogy fejlődjenek azok a készségek, képességek, amelyek szükségesek.
És hogyan látják, hogy az új nemzeti alaptanterv munkaanyaga vagy vitairata koncepcióját tekintve mennyiben szolgálja mindezt? Azt olvasom az újnat bevezetőjében, hogy az új nemzeti alaptanterv az ismeretcentrikus tanítás helyett a tudás felépítését, alkalmazását támogatja, és ezt tartja fontosnak. Ez tulajdonképpen egybevág azzal, amit ön is mondott.
Így van. Azokkal az alapelvekkel, amelyek a nemzeti alaptanterv elején megjelennek, szerintem nem lehet kivetni valót találni. Azt mondom, modern pedagógiának, a pszichológiának minden egyes fontos része benne van, és én nagyon kívánom, hogy az iskolák így tudjanak működni, ugyanakkor ez nagyon nem lesz könnyű. Azért gondoljunk bele abba, hogy jelen pillanatban a pedagógus társadalom beszéltünk a korfáról. Átkerülne egy olyan helyzetbe, amikor át kéne neki is a módszereivel szinte teljesen egy egész más típusú dolgot kéne csinálni. És azért az egyrészt nem lesz könnyű, ki tudja, hogy lesznek ehhez továbbképzések, milyen feltételekkel, milyen időkeretben. Másrészt, hogyha elbizonytalanodik valaki, hogy most így kell-e, jó lesz ez, meg tudom-e csinálni úgy, ahogy meg kéne, hogy én is tudom, hogy meg kéne, de meg tudom csinálni úgy, az akár még kárt is okozhat egyébként a rendszerbe. Tehát én azt gondolom, hogy jó fele indultunk, de fel kell készülni. Tehát úgy, hogy holnap után újnat, új módszerre, máshogyan kell csinálni mindent, az eléggé kérdésessé teszi a végeredményt, én azt gondolom. Az egésznek a kulcsa abban lesz szerintem majd, hogy a kerettantervek valóban azokat a nemzeti alaptantervben leírt fogalmakat, témaköröket mennyire bontják ki, milyen mélyen, mert ha azokat ugyanolyan mélyen kell tanulni, mint most, ugyanannyi ismeretet kell majd tudni, akkor beszélhetünk arról, hogy máshogy kell, más módszerrel, de akkor megint az lesz, hogy hát gyerek, nekem ezt meg kell tanítani, hát nincs idő arra, hogy most itt közösen oldjuk meg, mert sokkal gyorsabb, ha én elmondom nektek. Lehet, hogy nem értek belőle semmit, sem, meg nem tudok megegyezni, de én megtettem a magamét. Tehát ha így fel tudjuk menteni magunkat, mert sok lesz a tananyag, akkor nem fogunk nagyon előre jutni.
A tananyag csökkentés mennyire sarkalatos kérdés kell, hogy legyen, és mennyire várják el ezt az új nemzeti alaptantervtől, mert tulajdonképpen e felől indult el a gondolkodás egyáltalán az új nemzeti alaptantervről, vagy ennek a szükségességéről is.
Én azt gondolom, hogy nem lehet ugyanannyi tananyaggal más módszerekkel eredményt elérni. Tehát ha arra gondolunk, hogy úgy szeretnénk feldolgozni egy anyagot, hogy viszünk be forrásokat, csoportokat alakítunk ki, gyerekek beszélgetnek róla, vetítünk egy filmet róla esetleg, bármilyen más módon, ahhoz idő kell, hogy valóban az övék, tehát hogy gyakorlat közben legyen az övék. Tehát ahhoz, az például, hogyha lehet látni, hogy az eszközök használata átalakult, tehát az idősebb generáció még nehezebben fogod el megjött. Aki ebbe belenőtt, aki azt használja. Ugye van egy ilyen mondás, hogy az új dolgok azok nem úgy terjednek majd szét a világon, hogy a régiekben látják, hogy hát ezek jobbak, hanem úgy, hogy az új generáció ezeken nő fel. Tehát azok a módszerek, amelyekkel előre lehetne jutni ebben a készségfejlesztésben, ahhoz szükséges az, hogy ne kelljen annyi ismeretet, olyan túlzsúfolt anyagot tanítani.
Ugye érdekes, amikor tananyagcsökkentésről beszélünk, mert hogy az elmúlt években folyamatosan jöttek az ötletek, vagy az ötletelések, hogy milyen kiegészítő tárgyakat, vagy plusz ismeretanyagokat, úgymond praktikus ismereteket kellene bevinni az iskolákba, vagy az iskolai tanórákra. Itt ugye szó volt pénzügyi ismeretekről, egészségügyi ismeretekről, jogi ismeretekről, amik ugye valóban fontosak lennének, hogy mondjuk egy középiskolát végzett, vagy érettségizett diák már minimális ismeretekkel, ezeken a területeken szerzett minimális ismeretekkel kerüljön ki. Csak az a kérdés, hogy mindez a tananyagcsökkentéssel párhuzamosan hogyan illeszthető be vajon az iskolán?
Igen, azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyenfajta társadalmi nyomás, de én azt hadd mondjam, hogy az iskola nem tud mindennek megfelelni. Tehát azért az egész nevelésben, fejlesztésben az iskoláknak, a családoknak, a társadalomnak együtt kell részt venni. Tehát én és nem is hiszek abban, hogyha ezentúl majd lesz egy heti egy pénzügyóra, heti egy nem tudom, adózás vagy parlamentóra, akkor az majd olyan hatékony lesz. Mert elfogja, nem hiszem, hogy gyerek ezt olyan nagyon, de ha a
gyakorlatban,
most a pénzügyminisztérium szerzett egy konferenciát okosan a pénzzel címe, és én ott is elmondtam, hogy például a pénzügyi ismeretek, tehát mondjuk egy kölcsöt is, az ha elmondjuk, attól még szerintem nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, de hogyha egy osztály együtt tervezi meg az osztály kirándulását, a szalagavatót, a ballagást, egy ünnepséget, aminek elkészíti a terveit, hogy ez most mennyibe kerül, ki, hogyan szerzünk hozzá
pénzt. Az már pénzügyi ismeret.
Igen, az a pénzügyi ismeretek, amikor megéli mindenki, nem elmondjuk, leírjátok, megtanuljátok. Néhány fogalom, definíció nyilván kell, amit meg kell ismerni, de egyébként, ha nem szerves része az iskolai munkának, vagy az otthoni munkának, nem vonják be a családok is a tervezésbe. Gyerek, hogyan költöd el a zseb? Mi a fontos? Mit vegyünk? Tehát ez csak együtt fog menni.
Igen, csak nyilván fontosak azok az ismeretek, amikor mondjuk leérettségizik a diák, és mondjuk tovább tanul valamelyik felsőoktatási intézménybe, és mondjuk diákhitel felvételére kényszerül, akkor érdemes azért, hogyha az, hogy THM, vagy hogy milyen kamatozási kondíciókkal kell majd ezt a diákhitelt visszafizetnie, ez ügyben azért rendelkezik minimális ismeretekkel.
Igen, azt mondom továbbra is, hogy minden olyan probléma, ami elé majd áll a diák, mindent az iskola megoldani, milyen órakedve, hogyan, minek a rovására, ezek nagyon messze vezetnek, és nem tudom, hogy mit lehet kicserélni ezekre, mert közben az óraszámok meg egyre duzzadnak.
Igen, hát én azt olvastam egyébként az új nemzeti alaptantervben, hogy a középiskolásoknál, a középiskolások esetében 30-32 órával számol hetente. Hát azért az azt jelenti ugye, hogy 6-7 órája van, már most is van, meg hát akkor ezek szerint a jövőben is lenne a középiskolás diákoknak, és akkor még ugye nyilván ott vannak a külön órák, a sport vagy edzés, és mondjuk a felkészülés a másnapra, vagy a következő napra, hát ebből kijön egy jó 12 órás napi műszak egy középiskolás diák esetében.
Igen, hogyha várakozások előzték meg, nem zilaptanatát, mert pedig szerintem előzték meg várakozások, akkor alapvetően szerintem két dolog az, amire mindenki nagyon figyel. Az alapelvek szépek, és így kell csinálni, de ugye attól még nem lesz konkrét helyzet egy iskolában. Az egyik a tananyag, amiről már beszéltünk. A másik az óraszámok. Milyen órakeretben? Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azt várták, hogy ezek az óraszámok azért jelentősebben csökkenni fognak a mostanihoz képest. Ugyanakkor az óraszámokat, ha megnézzük, középiskolát mondott előbb szerkesztő, arról van szó, hogy most jelen pillanatban a középiskolai óraszámok úgy néznek ki, hogy 35, tizedikbe 36, és 35-35 a felső két évfolyamon. Az új nemzeti alaptantervbe az óraszámok, a kötelező óraszámok az 34, tehát az óraszámok igazából
akkor egyen, még több, mint amit én
egyel csökkent 9-en, 10-en 2-vel, és az utolsó két évfolyamon annyival jobb a helyzet, hogy a szabad órakeret jelentősen megnőtt. Tulajdonképpen a szabad órakeret 11, az óraszám 11-be 24, és legalább 6-ot választani kell, tehát 30 óra a minimális terhelés, 4 órát pedig lehet választani. Tehát az óraszámok nem nagyon csökkentek, a szabad órakeret pedig összességében viszonylag csökkent, ami szintén nem annyira jó hír, ha csak a számokat nézzük.
Az iskola szerkezet, ha én jól olvastam az új nemzeti alaptanterv koncepcióját, akkor nem változna, tehát vélhetően nem lesz majd 9 év folyamos általános iskola, mint amiről szó volt az elmúlt időszakban. Ugyanakkor viszont lehetőség lesz egy iskola felkészítő évfolyamra, vagy nulladik évfolyamra, amit viszont a szülők vagy az iskola szabadon választhat. Ez azért azt jelzi, hogy nagyon fontos ez az átmenet, az óvodából az iskolába való átmenet. Nagyon sok minden eldől, vagy eldőlhet már itt.
Így van. Ezt professzor asszony még tényleg a NAT megírása előtt is rengeteg konferencián elmondta, hogy ez milyen fontos időszak. És egyet is értünk vele, azt hiszem mindannyian nem is lehet megkérdezni, hogy megvannak a tanulásnak bizonyos folyamatai, amit ha nem abban a korban él látta a diák, nem abban a korban kapja meg, legyen ez bármilyen fejlesztés, később ezt már sokkal nehezebb pótolni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy jó lehetőség lehet azon gyerekek számára, akik egyébként elég sokan most is bennmaradtak az óvodába, hiszen nagyon sokan kértek halasztást, hogy ne kelljen elmenni iskolába, miután az óvoda befejeződik, hanem még egy évig hadd maradjanak ott, mert játékosabbak, nehezebben tudnak még fegyelmezett munkát végezni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a diákoknak az, hogy az óvoda és az iskola közötti átmeneti évben lehetőségük lesz választani, olyan szülőknek választani, hogy egy ilyen típusú év legyen, mivel van fejlesztés, picit direktebben, mint az óvoda utolsó évébe, de alapvetően még nem tanórákról beszélünk, azt szerintem egy jó lehetőség. Nagyon üdvözlöm, hogy ez önkéntes, mert nem minden gyerek egyforma ebben az időszakban sem, van, akik már alkalmasak, sőt, igénylik is, hogy szervezetten akár tanulói keteket foglalkozzanak velük.
Ha ugye én azt mondtam, hogy az iskola szerkezet a tervek szerint nem változik, akkor azért az is eszembe jutott egyúttal, hogy vajon nem túlzottan tagolt-e ez az iskola szerkezet. Ugye itt van a 4+8 évfolyam, aztán 6+6 évfolyam, és a 8+4 évfolyam az oktatási szisztémában, és ugye nagyon sokan mondják azt, hogy pontosan a 8 évfolyamos gimnáziumok, vagy a 6 évfolyamos gimnáziumok, hát úgymond kiválogatják, vagy elszipkázzák a legtehetségesebb gyerekeket, és hogy ez egy, hát azért jó néhány helyen okoz anomáliákat, vagy akár érdekellentéteket oktatási intézmények között. Hogyan látják ezt?
Kár lenne tagadni, hogy vannak ilyen ellentétek, és bizony vannak olyan általános iskolák, akik nem veszik jó néven azt, hogy a középiskolák ezekkel a szóval kimazsolázzák a legjobb diákokat. Ugyanakkor van azért egy erős szülői vagy családi igény arra, hogyha valaki picit kinövi az az osztályt, akkor egy olyan helyre kerüljön, ahol hasonlóan motivált, hasonlóan érdeklődő, hasonlóan tehetséges gyerekekkel folytassa tovább a tanulmányait. Így nyilván azt kéne eldönteni, hogy hosszabb távon beszélgetni minden résztvevővel, meghallgatni véleményeket, oktatáskutatók véleményét, pszichológusok véleményét, hogy mi hoz többet összességében a rendszer számára. Jó-e az, hogyha a legjobbakat elviszük, és tulajdonképpen bizonyos értelemben szegregáltan tanítunk. Maradnak ott a gyengébbek, lesznek a jobbak, nívócsoportok jönnek létre az iskolákon belül is. Ez hatékonyabb-e? Vagy az, hogy integráltan nevelünk, persze az integrált nevelésnek meg kell teremteni a feltételrendszerét. Integráltan nevelni, együtt nevelni, ugyanakkor a differenciált feladatokat végeztetni a gyerekekkel, ahhoz ilyen óraszám mellett pedagógiai asszisztensek nélkül, vagy ha nagyobb problémák vannak gyógypedagógiai asszisztensek nélkül, nagyon nehéz. Ha megvan a feltételrendszer, mint ahogy egyébként Nyugat-Európában, mi csak arról beszélünk, hogy ilyen legyen vagy olyan. Nem nézzük meg azt, hogy ott a feltételrendszer, az, hogy egy tanítási óra akár kettő vagy három pedagógus is bemegy, és úgy kezeli az osztályt, sokszor együtt vannak, sokszor külön választja, akár egyéni felkészítéseket is egy tanulat, az anélkül szerintem arról beszélni, hogy mindenki legyen egy osztályban, az lehet, csak nem fogjuk elérni a célokat.
Ja, azt tudjuk, hogy az új nemzeti alaptanterv vitairata, ez nem egy kormányzati dokumentum, vagy nem egy kormányzati előterjesztés, nem is a kormányzati oldalon látott napvilágot, hanem egy szakmai testület, egy szakmai bizottság munkaanyaga. Zajlik ennek a társadalmi vitája. Nem túl szűkek a határidők, hiszen ugye tanévkezdéskor szeptember elején lett ez ismert, ez a dokumentum, és szeptember 30-áig tart a társadalmi vita, addig lehet ezt véleményezni. Hogyan látják ezt?
Hát megint arról van szó, hogy honnan nézzük. Ugye, ha van egy céldátum, hogy 2019. szeptemberben mindenképpen indulni kell az új nemzeti alaptantervnek az első és az ötödik osztályban, akkor nagyon sokat várni nem lehet. Ha azt nézzük, hogy akkor is bevezetünk valamit...
De bocsánat, meg önökkel esetleg volt egyeztetés már korábban?
Nem,
a nemzeti pedagógus karral, mint testülettel? Nem volt egyáltalán?
Nem. Ugye ez egy deklarációs, és ezzel nekem még egyébként nincs semmi problémám, hogy van egy nagy létszámú, én azt gondolom, hogy biztosan gondosan kiválogatott csapat, aki az elvekkel, egyes tantárkkal foglalkozik, és ők összetörnek, és később lehet ezt véleményezni. Ez szerintem nem rossz módszer, mert ha közben mindenki beleszól ide-oda, az nagyon, úgy nagyon nehéz dolgozni. Tehát ha onnan nézzük viszont, hogy valóban most van egy hónap arra, hogy átnézzék akár egyének, akár testületek, akár civil szervezetek, akár nevezik pedagógus kar, mint köztestület, a tagozatok megnézik, elmondják, mit szeretnének ellentmondásokat kiszűrni, ahhoz az egy hónap nem tűnik soknak. Mi jobban szerettük volna, hogy ez október végéig tart. Viszont az is kétségtelen, hogyha valóban ez kőbe vésett a bevezetés dátuma, akkor azért még nagyon sok feladat van, mire ezt be lehet vezetni, hiszen most a nemzeti alaptantervből majd kormányrendeletet kell fordítani, a nemzeti alaptantervet kormányrendelet fogadja el, utána el kell készíteni a kerettanterveket. A kerettanterveknek is lesz nyilván véleményezése, nagyon izgalmas véleményezése szerintem. Utána ezek alapján, ha ezt ismét elfogadják majd, akkor az iskoláknak helyi tanterveket kell csinálni, el kell készíteni a segítséget, és meg kéne csinálni azt, ami a legfontosabb, hogy tényleg továbbképzések, módszertan, a nulladik, vagy felkészítő évnek az anyagát meghatározni. Tehát rendkívül sok munka van még hátra, nem lesz könnyű helyzetben egyetlen iskola se, 2019-ben így kell indulni.
De nyilván, hogy az új nemzeti alaptantervhez új tankönyvek is jönnek majd. Hát a tankönyv piacot és a tankönyv ellátás rendszerét alapjaiban átformálta az elmúlt években a kormány. Jó részt állami tankönyvek lettek, háttérbe szorultak a magánkiadók tankönyvei, viszont kétségtelen olcsóbbak lettek a tankönyvek, és kiterjedtebb lett a tankönyvek ingyenessége is. Viszont mondják sokan, hogy szűkült a választék, és ezen a téren szűkült a tanári szabadság. Hogyan látja ezt a nemzeti pedagóguskar?
Hát azon nagyon vitatkozni nem lehet, hogy szűkült a választék, hiszen nagyon nagy volt a választék.
Hogy most túlzott volt, tehát feleslegesen sok volt?
Én azt mondom, hogy bizonyos értelemben, olyan értelemben biztos, hogy nem lehetett megismerni az összes könyvet és abból választani ténylegesen, és még az is előfordult, hogy esetleg azért választottak, mert egyébként valóban a maga kiadó is tudott adni szerintem nagyon sok kedvezményt akár, vagy egyéb más dolgot, de szerintem maga a tankönyv, hogy mennyiben segíti a pedagógusok munkáját. Vannak időszakok, és vannak évfolyamok, ahol a tankönyvek, munkatankönyvek, feladatgyűjtemények nagyon sokban segítik. Önmagában az írott tankönyvből szerintem egy kis idő múlva egyre kevesebb lesz majd szükséges.
Kikopnak a papír alapú tankönyvek?
Ha nem is mindenhol és mindenütt, de szerintem lényegesen kevesebb lesz, és maga a tankönyv centrikusság, hogyha abba az irányba fog elmenni az oktatásunk, hogy feldolgozunk anyagokat források alapján, feldolgozunk anyagokat egyéni diákok által behozott anyagok alapján, akkor ez a fajta viszonylag erős tankönyv centrikusság, ami szinte jobban meghatározta a munkánkat, mint a helyi tanterv vagy a tanmenetek, az szerintem előbb-utóbb enyhülni fog.
És akkor ez jó folyamat tulajdonképpen.
Ez lehet jó folyamat is. Nyilván nagyobb felelőssége lesz a pedagógusnak.
Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.